Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban a doktori dolgozatom naplójának második epizódját hallgathatjátok meg, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Hú, most vettem én csak észre, hogy milyen jól alliterál ez itt a podcastok elején. Babics Bihá is megirigyelhette volna. Szóval iratkozzatok fel minden lehetséges félefajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en és Facebookot is lájkoljatok, mert a Facebookra azért érdemes, vagy hát a Facebookot azért érdemes lájkolni az Evlelkész Facebook oldalát, mert hogy nem csak a hallgatható és nézhető tartalmak megosztása van a Facebookon, hanem írott tartalmakat, cikkeket, teológiai szösszeneteket, vagy ahogyan sorozat címe mondja, teológia cseppeket is írok időről időre, amelyeket megnézhettek, és így is kapcsolatban tudunk lenni. És hogyha már a kapcsolatban levés került elő, akkor, hogyha YouTube-ra feliratkoztok, akkor mindenképpen ne csak a feliratkozás gombra nyomjatok rá, hanem a kis harangra is kattintsatok. Mégpedig azért, hogy megkaphassatok minden értesítést, és teljesen napra készek legyetek az adásokkal kapcsolatban. Szóval akkor a mai adásunknak a témája újra doktori dolgozatomnak a naplója. Ugye az előző doktorival foglalkozó adásban, az elsőben, vagy mondjuk így, hogy nulladikban, belinkelem majd alulra, hogy el tudjátok érni, meg szerintem csinálok egy lejátszási listát is külön ennek a YouTube-on. Szóval ott arról beszéltem, hogy mi lesz a dolgozatomnak a témája, és hogyha nagyon röviden egy mondatban szeretném összefoglalni, akkor a prédikációknak a mai magyar, vagy mondjuk inkább úgy kortárs magyar prédikációknak a társadalmi kérdésekre vonatkozó üzenetei, mind tartalmi kérdések tekintetében, tehát hogy mi az, amik előkerülnek a társadalmi kérdésekből, aktuális társadalmi kérdésekből, illetve formaiak is, tehát hogy hogyan jelennek meg, illetve az ezekre adott válaszok. És hát azt ígértem az elmúlt alkalommal, hogy ebben az adásban pedig a dolgozatom címéről fogunk beszélni, ugyanis az előző adásban nem hangzott el, vagy hát úgy emlékszem, hogy nem hangzott el, de nem beszéltünk róla, az biztos. Úgyhogy most a dolgozatom címe lesz terítéken. Amikor elkezdtem készülni a dolgozat tervezetésének, vagy kutatási tervének a megírására, akkor azt mondta a témavezetőm, az egyik, hogy nagyon figyeljek oda arra, hogy mi a cím, mert hogy a címben a lehető legtöbb minden legyen benne, amiről a dolgozatom majd szólni fog, és én ezt komolyan vettem, és így választottam a címet. És a cím, amit a dolgozatnak adtam, a következőképpen hangzik, idézőjelben az első része, de amim van, azt adom neked, idézőjel bezárva, hiány és igazságosság a kortárs magyar ige hirdetésekben. Ez lesz a dolgozatomnak a címe, tehát még egyszer, de amim van, azt adom neked, hiány és igazságosság a kortárs magyar ige hirdetésekben. Na most ez az idézőjeles rész, a de amim van, azt adom neked, erről fogunk először beszélni, aztán utána a második feléről. De hogy a címnek az első fel az egy bibliai történetre utal, igazából nem is utal, hanem egy idézet egy bibliai történetből, mégpedig az apostolok cselekedeteinek könyvéből van, a harmadik fejezet első 10 versében van az úgynevezett ékes kapui sántának a meggyógyítása, Péter apostol meggyógyítja ezt a sánta embert. Ugye ez az apostolok cselekedeteinek könyvében van, tehát ez már a Krisztusnak a feltámadás után van, bár még itt a legelején van a magának a könyvnek, de akkor is ugye Krisztus feltámadásával, vagy hát a, bocsánat, Krisztus mennybe menetelével kezdődik az apostolok cselekedeteinek könyve, utána következik a Júdás helyére egy másik apostol választása, majd aztán a pünkösdi történet, megalakul az első gyülekezet, az úgynevezett ős gyülekezet Jeruzsálemben, és közvetlenül utána a harmadik fejezet első 10 versében szerepel ez a gyógyítás történet. Engem nagyon régóta foglalkoztat ez a történet, és nagyon sokszor megszólított, de most nem akarok így különösebben túl komoly elemzésébe belemenni ennek az igének, csak azt szeretném elmondani, hogy miért ezt választottam. De mielőtt beszélnénk róla, azelőtt hangozzon ez a történet, nem olyan hosszú. Tehát akkor Abcsel 3:1-10. Péter és János felment a templomba délután, a délutáni imádkozás idejére, 3 órára. arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott és talpra állt és járt. Bement velük a templomba, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Lát őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Eddig az idézet. Több szempontból is különleges ez a történet, ugyanis ez az első olyan történet, amiben az apostolok gyógyítanak. Egész pontosan Péter apostol gyógyít, egészen konkrétan, vagyis mondjuk úgy inkább, és akkor így még konkrétabban és még pontosabban fogalmazva, hogy a feltámadott Krisztus gyógyít Péter apostolon keresztül. És ez miért fontos? Azért fontos, mert hogy kicsit félrevezető számunkra a könyvnek a címe is, ugye apostolok cselekedeteinek a könyve, ez a címe. Ugye a problematika az, hogy valami oknál fogva a magyar fordításban, legalábbis protestáns vonalon ez így került bele, hogy apostolok cselekedetei, de hogy a könyvnek az eredeti címe csak az, hogy praxeis, azaz cselekedetek. Ez pedig azért van, mert hogy tulajdonképpen itt nem az apostolok cselekszenek, hanem a feltámadott Krisztus cselekszik. Hát nyilvánvalóan nem Péternek volt ilyen különleges, szuperhősös képessége, hogy gyógyított, hanem a hite által Krisztus rajta keresztül gyógyította meg ezt a sánta embert, aki itt volt a templomnak az ékes kapujában. De mégis ettől függetlenül, vagy emellett azt tudjuk mondani, hogy ez volt az első apostoli gyógyítás, aztán még majd ő ezt követi sok más is, de hogy ez az első ilyen apostoli gyógyítás a Krisztusnak a feltámadása és mennybe menetele után. Tehát tulajdonképpen ez a gyógyítás történet az, amely az egyházban történik. Ugye a pünkösdöt szoktuk mondani az egyház születésnapjának, amikor is a Szentlélek kiáradt, és megalakult az első gyülekezet Jeruzsálemben, tehát az első gyógyítás, gyógyulás, ami történt az egyházban, az ez a történet. Van több izgalmas momentum is ebben a szakaszban, de most csak azt a részt néznénk meg, amelyikből én választottam azt az idézetet, amely a dolgozatom címének, vagy lendő dolgozatom címének az első fele. Arról szól maga a történet, hogy vittek oda egy sánta embert, aki nem tudott járni, tehát nem csupán biceget, hanem effektíve képtelen volt a járásra, ezt onnan tudjuk, hogy ugye oda vitték és letették a kapuba, és ez szokás volt, valószínűleg a család tagjai voltak azok, akik oda vitték és letették oda a kapuba, és ő ott koldult, alamizsnát kért a templomba menőktől, hogy szánják meg és adjanak neki egy kis pénzt. És hát Péter és János is mentek a templomban az imádkozás idejére, ugye akkor még a jeruzsálemi templom az állt, ugye Krisztus után 70-ben rombolták le, de az egész abcsel még abban az időben játszódott, amikor még ugye a templom megvolt, és hát jártak a templomba az imádság idejére, tehát nem határolták el magukat a jeruzsálemi templomtól, az apostolok, hanem volt ennek egyfajta folytonossága, hiszen Jézus Krisztus nem olyan szempontból nem az égből pottyant, hogy nem volt semmilyen előzménye, hiszen az Ószövetség is tele van a rávaló utalással, tehát itt egy folytonosság van, tehát az apostolok nem szakadtak el a jeruzsálemi templomtól. Na de mennek ugye be a templomba, és akkor kér tőlük adományt, alamizsnát ez a béna vagy sánta ember, akinek a nevét nem tudjuk, és akkor Péter ezt mondja, hogy néz ránk. Ugye megy Péter és János együtt, néz ránk, és felnézett ez az ember, mert azt hitte, hogy kap majd tőlük valami kis pénzt, és erre Péter ezt mondja, hogy ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És megfogta a jobb kezével, fölemelte, és ez az ember meggyógyult és megerősödött a lába is, tudott járni, és aztán dicsérte az Istent. Ugye nagyon izgalmas a dinamikája, a kapcsolati dinamikája ennek a történetnek, hogy ott van ez a beteg ember, ez a sánta ember, aki alamizsnát kér. Tehát vannak szükségletei nyilvánvalóan ennek az embernek, mégpedig az, hogy enni kell, inni kell, ruházkodni kell, nyilván valami pénzre vagy valamiféle forrásokra, anyagi forrásokra szert kell tenni az élethez. Nyilván ezért ült oda koldulni, mert hogy más nem tudott csinálni. És megvan benne nyilván arra a vágy, hogy kapjon valamit, és természetesen itt van a szükséglet is, hogy szükséges, hogy kapjon valamit, különben nem tud hozzájárulni a családi büdzséhez, vagy akár a saját magának a föntartásához. És amikor ránéz az apostolokra, akik ugye, és most itt már csatolok a dolgozathoz kicsit, tehát ugye én az ige hirdetésről beszélek, és ugye az apostolok az ige hirdetésnek a letéteményesei, az ige szolgálatnak a letéteményesei, ez később élesen is elválik, azt hiszem, a 6. fejezetben, amikor az apostolok választanak diakónusokat, igen, 6. fejezetben, amikor az apostolok diakónusokat választanak, hogy mindenféle munkákat ők végezzenek el, mert különben ők nem tudnak a tanítással foglalkozni, a prédikálással, amire dedikálva vannak. Tehát itt van ez a Péter és János, amúgy is ők a belsőkörös apostolok, erről beszéltem, mi az, ami nem nekem szól a Bibliában című adásban, ott beszélek Jézusnak a tanítványi köreiről, és hát Péter, Jakab és János, ők ilyen belsőkörös tanítványok voltak még a 12-n belül is. Belinkelem alulra az adást, hallgassátok meg, ha még eddig nem sikerült. Szóval, hogy Péter és János, ők, mint az ige hirdetésnek a letéteményesei, szólítják meg ezt az embert, aki vár tőlük valamit, és mondják, hogy néz ránk, és ugye felnéz rájuk, és azt mondja, hogy ezüstöm és aranyam nincs, de ami van, azt adom neked. És ugye én ezt választottam ki a dolgozatom címéül, hogy de amim van, azt adom neked. És ugye mit ad Péter? Azt mondja, a Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és jár, és ugye fel kell és jár ez az ember, tehát meggyógyul. Ennek a párbeszédnek a lényege az a szükségleteknek és a vágyaknak a kérdése. Tehát itt van ez a beteg ember, aki arra tud gondolni, hogy neki elő kell teremtenie valamiféle pénzneműt ahhoz, hogy fenntartsa magát. Ez az ő vágya, és ez az ő szükséglete is. Azonban Péter apostolnak meg nincsen pénze, amit oda tudna nekik adni, hanem azt mondja, hogy de amin van, azt adom neked, és kelj fel és jár, és meggyógyul. Ugye nem ezt kérte tőle ez a sánta ember, hanem pénzt kért tőle, de ő mégis adott neki valamit, amit nem kért, tehát ő mást kért volna, más volt a vágya, hogy mást adjanak neki, de egy sokkal mélyebb és sokkal egzisztenciálisabb szükségletére és hiányára reagált, és Péter apostolon keresztül Jézus Krisztus meggyógyította ezt az embert. Tehát tulajdonképpen kevesebbet adott, mint amit a sántember kért, de mégis többet adott. Vagy mondjuk így, hogy mást adott, de mégis azt adta, amire szüksége volt. És tulajdonképpen ez a kicsit, lehet, hogy kicsit össze-vissza fogalmazok, de azt hiszem talán érthető, hogy ha ezt analógiaként vagy párhuzamként hozom az ige hirdetésnek a helyzetére. Tehát, hogy amikor az ember föláll a szószékre, ige hirdetőként, lehet légyen bármelyik felekezethez tartozó, akkor egyszerre több szempontot is figyelembe kell vennie. És magának az ige hirdetésnek a helyzete az egy nagyon ellentmondásos és nagyon több szempontból is kettős, ahogyan az ma elhangzik. Mert hogy egyszerre van egy kereslet-kínálat oldala is az ige hirdetésnek, és ettől szerintem nem kell félni, hogy bizony van ilyen, hogy kereslet-kínálat. Tehát, hogy ott ül a hallgatóság, és ők vágynak valamire, hogy kapjanak valamit, szükségleteik vannak, és ezt figyelembe kell venni az ige hirdetőnek. Tehát azt, hogy az előtte lévő hallgatóságnak mi a szükséglete és mi a vágya. Tehát Péter apostol sem azt mondta ennek az embernek, hogy aki ugye pénzt kér tőle, nem azt mondta neki, hogy mit pénzezel itt, mit ér az a pár fillér, érted? Nem akarsz inkább meggyógyulni. Hát az a lényeg, gyógyuljál meg. De nem ezt mondta, hanem felvázolta a helyzetét, hogy ezüstöm, aranyom nincsen. Tehát én ezt nem tudom neked adni, de amim van, azt adom neked. Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. Tehát valami a szükségletekre, vágyakra is reagál, nem veti el Péter ezeket, tehát nem azt mondja, hogy micsoda butaságokat kérdezem, hanem azt mondja, hogy bocs, én nekem ez nem megy, de amim van, azt adom neked. És valami sokkal mélyebb, valami sokkal lényegesebb hiányra reagál sem, mint az anyagi hiány, mégpedig arra, hogy meggyógyuljon, és amúgy így módon zárójelbe jegyzem meg, mondjuk az anyagi biztonsága is megnő, hiszen el tud menni dolgozni, amit eddig nem tud, és nem kell már koldulnia. Tehát a gyógyulással válaszol arra a, mondjuk így, hogy felszínesebb szükségletre, hogy adjál egy pár forintot, erre is válaszol, meggyógyítja őt, tehát azt a hiányt betölti, ami igazán is lehető legmélyebben van az életében, és ezáltal képessé teszi arra, hogy azt a szükségletet be tudja tölteni saját maga, mármint az anyagi szükségletet, amire eddig nem volt képes, és ezért koldulnia kellett. És valahogy az ige hirdetés is e szerint működik, vagy kellene működnie valahogy. Hogy figyelembe veszi a gyülekezetnek és az adott hallgatóságnak, vagy mondhatom így a kontextusnak az igényeit, vágyait és szükségleteit, de valahol le kell mennie mindig valami mélyebbre, és valahonnan az alapoknál, a gyökereknél, a szívnél kell megszólalnia, és nem csupán a felszínen megmaradnia. Tehát, hogyha ezt levetítjük a társadalmi kérdésekre, akkor amikor az ige hirdetés egy társadalmi kérdésre reflektál, mondjuk egy szegénységi kérdés, ami például itt van, vagy az egészségügynek a kérdésére, ami mostanában nagyon eszenciálisan előjön, vagy bármilyen más társadalmi kérdésre és folyamatra reagál, akkor nem csupán arra kell reagálnia a teljesen tiszta keresletkínálat alapon, hogy most erről kell beszélni, akkor mi most erről beszélünk, hanem mindig kell egy lépést lefelé tennie, szónak pozitív értelmében, és valahogy mélyebbre kell mennie, és meg kell látni a problémának a gyökerét, és arra reagálnia. Mert utána az már hatással lesz a felszíni rétegekre is. De ettől még nem negligáljuk meg, nem dobjuk ki ezeket a problémákat, hanem igenis reagálunk ráluk, de egy mélyebb szinten. Megkeresve azoknak a gyökerét, egzisztenciális és teológiai gyökerét. Tehhez tartozó, izgalmas kettősség még, így még ez az első kettősséghez tartozik, mondjuk így, vagy első csoportba tartozik, az ige hirdetés szempontjából, és ami miatt ezt a bibliai szakaszt választottam egyfajta textusaként, vagy hát alapigéjeként a dolgozatnak, hogy éppen ennek mentén, tehát hogy vannak vágyak és szükségletek a hallgatóságban, társadalmi szinten, egyéni szinten, stb., amiket figyelembe kell venni, de hogy ettől függetlenül is létezik az ige hirdetés. Tehát az ige hirdetésnek van egyfajta objektivitása, vagy kell, hogy legyen egyfajta objektivitása, ugyanis vannak dolgok, amiket szükségletektől és vágyaktól függetlenül ki kell tudni mondani. A teológiában és a Bibliában mi abszolút igazságokról is beszélünk, amelyeket ki kell tudni mondani. Például az, hogy Jézus a Krisztus, tehát hogy ő a megváltó, ő a messiás, rajta kívül nem tudunk az atyához eljutni, és nincs bűnbocsánat csak az ő keresztje által. Például ez egy ilyen abszolút igazság. Az persze megint más kérdés, hogy mit értünk alatta, de maga ez az állítás, amit most tettem, ez egy abszolút igazság, és ezt ki kell mondani. Tehát, hogyha társadalmi kérdésekről beszélünk, akkor is vannak nem csak ez, de több más is abszolút igazságok, amiket muszáj kimondani, független attól, hogy ez hogyan érinti a hallgatóságot. Mert hogy ez hozzátartozik a teljes képhez ahhoz, hogy a felszínről mélyebbre tudjunk menni. Ezt nevezem én homiletikai bátorságnak, ugye a homiletikáról beszéltünk, az a prédikálásnak a tudománya teológián belül, ez ugye az első részben, vagy hát a nulladik részben beszéltünk erről, tehát homiletikai bátorságnak, hogy ki kell tudnunk mondani. Most nem hozok példát erre, majd lesz még rá alkalom bőven. És a másik pedig, ami még szintén ide tartozik, az, hogy vannak abszolút, ugye figyelembe vesszük a kontextust, a gyülekezetet, a hallgatóságot, a társadalmi problémákat, alapvetően kimondjuk azokat az igazságokat, abszolút igazságokat, amelyek oda tartoznak éppen, de nem minden tartozik oda. És éppen ezért vannak dolgok, amik igazak, amiket kimondhatnánk, de nem kell mindent kimondani. Tehát nagyon fontos, hogy az oda tartozó abszolút igazságokat merjük kimondani, ez a homiletikai bátorság, de nem kell mindent kimondani és mindent elmondani abban az ige hirdetésben, vagy abban a helyzetben. Ezt nevezem én homiletikai aszkézisnek, azt, hogy az ige hirdető tud önkontrollt gyakorolni, és nem akar mindent elmondani. Pontosan azért, mert figyelembe veszi a hallgatóságot, és nem mindig minden úgy csapódna le, ahogyan kellene. Ez nem elhallgatást jelent, vagy elhazudást jelent, hanem azt, hogy a jó időben a jó dolgot mondani. Lett légyen szó szubjektív dolgokról, vagy az abszolút igazságokról. Tehát homiletikai bátorság, amit ki kell mondani, és homiletikai aszkézis, hogy nem kell mindent kimondani. Ez ugye hozzátartozik ahhoz, az ige hirdetési helyzethez, amiben mi a társadalmi kérdésekről beszélünk. Meg úgy általában bármiről is, de erről is, a társadalmi kérdésekről is. Ugye ez az első ilyen ellentmondásos vagy feszültséggel terhes része az ige hirdetésnek. És a másik pedig, még ennek a történetnek a kapcsán, vagy hát ami miatt ezt a történetet választottam, az pedig, hogy is fogalmazzak. Ma van egy olyan fogalom, talán már többen hallottátok, amit angolul szoktunk használni, safe space, azaz biztonságos hely. Talán, és ezt a beszéddel kapcsolatban, kommunikációval kapcsolatban szokták használni. Nem tudom, hogy ki az, aki hallotta már. Ha találok valami jó szócikket ennek kapcsán, akkor azt belinkelem majd alulra. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ma az a trend, hogy a tudománynak a különböző területein, máshol is, de most maradjunk a kaptafánál, tehát a tudományoknak a különböző területein próbálnak olyan kommunikációs közeget kialakítani, amelyben most így nagyon egyszerűen fogalmazva nem bántjuk meg a másikat. Tehát, hogy a konfrontálódásnak és a verbális agressziónak, illetve megbotránkozás vagy megrendültség okozásnak nem adunk teret. Na most ez így elsőre talán még jól is hangzik, hogy safe space, hogy teremtsünk olyan helyeket, akár a tudományos életben, akár a közéletben, máshol is, tehát hogy ilyen safe space-eket, ilyen biztonságos helyeket, ahol az embert nem érik úgymond nagyon erős és intenzív behatások, amelyek mondjuk kizökkenthetnék őt a nyugalmából, a békességéből, felháboríthatnák, megbotránkoztathatnák, vagy kétségbejthetnék. És ennek van relevanciája nyilvánvalóan egy bizonyos szintig, hiszen jó, hogyha vannak ilyen tereink, ahol az ember biztonságban és nyugalomban érezheti magát. Tehát ez tök jó, ezzel semmi probléma nincs. A probléma azzal van, amikor ez átmegy ilyen katasztrofális túltolásba, és ezt a 21. század nagyon hajlamos a túltolásra, és ezt is nagyon túl tudja tolni. Mondok egy példát erre, nem mondok sem neveket, sem intézményeket, az sem, hogy melyik országban történt, lehetett akár Magyarországon is, lehetett akár külföldön is, de a lényeg az, hogy van egy felsőoktatási intézmény, amiben meghirdettek egy kurzust, ami a holokausztról szól. És a zsidó holokausztról. Mert ugye nem csak zsidó holokauszt van, de hogy a zsidó holokausztról szól. A II. Világháború mentén kapcsán. Ideje alatt. És ugye itt nyilván a holokauszt az egy nagyon felkavaró téma, és az előadó beszélt ugye a történeti részéről, a dolgoknak statisztikai részéről, és természetesen hozott képeket, amelyeket mutatott, és aztán az egyik diák az előadás végével azt mondta, hogy őt mélységesen fölháborította az, hogy őt nem tájékoztatták arról, hogy ilyen felkavaró dolgok fognak elhangozni ezen az előadáson, amelyek őt mélységesen megrendítették, és lelkileg nagyon letaglózták, és hogy ez milyen felháborító, hogy ő neki nem szóltak erről előre, mert akkor nyilván nem jött volna. Na már most, hogyha valaki értelmiségi, és azért feltételezzük, hogyha valaki már egyetemen tanul, akkor azt nevezhetjük értelmiséginek, de nem csak értelmiség, hanem egyszerűen az általános műveltséghez, hozzá tartozik az, hogy az ember azért tud a holokausztról, és arról, hogy ez nem egy Disneyland volt, hanem hogy itt 9 millió embert írtottak ki borzalmas körülmények között, ideológiai alapon. És hogyha valaki elmegy egy holokausztról szóló előadásra, akkor ott nyilvánvalóan felkavaró dolgokat fog hallani, látni és tapasztalni ilyen módon. És ez valami egészen egyértelmű. És mégis ebben a felsőoktatási intézményben, ha nem is teljes egészében, de jó nagy százalékban helyt adtak ennek a hallgatónak a sérelmének, ami szerintem egyszerűen felháborító és nevetséges. Tehát az, hogy valaki bemegy egy holokauszról szóló előadásba, és ott lát szörnyű képeket, és ezen fölháborodik, hogy neki miért nem szóltak előre, hát ez valami katasztrófa. Na ez a safe space, tehát a biztonságos hely túltolásának egy iskola példája, szó szerint is, mert iskolában történt, meg átvitt értelembe is. Tehát ez iskola példa. És hogy ezt miért mondtam el ezt az egészet? Azért, mert az ige hirdetést is nagyon sokan ilyen safe space-nek, tehát magát ott a templomban safe space-nek, tehát ilyen biztonságos helynek tekintik. Tehát, hogyha megkérdezzük az embereket, hogy miért járnak templomba, akkor 90%-uk a nyugalom és a békesség szót azt említeni fogja. Tehát, hogy azért megy oda, mert hogy ő nyugalmat és békességet szeretne az élet viharaiból egy kicsit kiszakadva, ott a templomi térben, csöndben, spiritualitásban, szentségben eltölteni azt az X időt. És ez jól is van így. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, tehát a safe space, és ez jól van, de mondom, ezt is túl lehet tolni, de majd mindjárt párhuzamba állítjuk a másik oldal, és akkor megértitek. A másik oldal pedig az, hogyha megkérdezzük az embereket, hogy miért hallgatnak ige hirdetést, akkor a nyugalom, a békesség és az egyéb, tehát ez a safe space vágy mellett ott van az, hogy vezetésre és keretezésre vágynak az emberek. Arra, hogy a, most nagyon egyszerűen fogalmazok, és tényleg nagyon ki fogom sarkítani, tehát hogy a pap mondja már meg, hogy mi van, és mit kell csinálni. Nyilván ez nem ennyire egyszerű, csak kisarkítottam, hogy értsétek. Tehát, hogy az egyik oldalon ott van ez a safe space vágy, hogy biztonságban legyek, hogy rendben legyek, hogy békességem legyen. A másik oldalon pedig ott van a vezetésnek és a lekeretezettségnek a vágya, tehát az, hogy mondjuk már meg, hogy hogyan gondolkodik az egyház, hogy mit mondjunk, hogy erről hogyan gondoljunk, hogy ez hogyan van, hogy hogyan tudok az Isten ismeretemben elmélyülni, hogy hogyan tudok jobb keresztény lenni, és a többi, és a többi, és a többi. És ez a kettő, ennek a kettőnek a vágya, sőt, szükséglete, az megjelenik a hallgatóságban, és az ige hirdetőnek úgy kell odaállnia, hogy ezt mind a kettőt figyelembe kell venni, amelyet talán már sejtetitek, ez a kettő, ez ellent mond, vagy ellene megy egymásnak nagyon sok ponton. Mert ahhoz, hogy vezetést, keretet, vagy adott esetben korrekciót hajthasson végre az ember, már pedig az ige hirdetésnek és az Isten tiszteletnek ez is a feladata, hogy korrekciót hajtson végre, hogyha az ember rossz irányba megy, akkor azt nyilvánvalóan valamilyen szintű konfrontálódással lehet megtenni. És ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha ez a biztonságos hely, a safe space rovására megy. Tehát, hogy mind a biztonságos helynek, mind a lekeretezettségnek van relevanciája és feladata az ige hirdetésnek ez a kettő, de mindig egymás mellett különböző százalékos arányokban nyilván a körülményeknek megfelelően. És amikor kiáll az ige hirdető, akkor egyszerre kell megküzdeni azzal, hogy őt biztonságot és nyugalmat is adjon, mert ez is egy teljesen releváns és valid vágy az emberekben, meg az is, hogy vezessen és hogy megmondja adott esetben, hogy most merre van az arra. Nem kell mindig megmondani, de vannak olyan szóval, hogy meg kell mondani, és van, amikor helyre kell igazítani, hogy kedves testvérem, ezt nem így kéne csinálni. Vagy ezt eddig rosszul csináltad. És ez is egy iszonyatos nagy kettősség, amellyel meg kell küzdenie az ige hirdetőnek, és amely kettősség megjelenik itt ebben az abcseles történetben is. Hiszen az anyagi támogatás, amit ez a sánta ember várta az apostoloktól, az neki a nyugalmat, a békességet és a megszokottságot adta a templomnak a kapujában. De ahhoz, hogy igazi gyógyulás tudjon megtörténni, ahhoz viszont ezt az apostol azt mondja, hogy ezt én nem tudom kielégíteni, ezt a szükségletedet, ám de lejjebb megyek, azt adom, amim van nekem, Jézus Krisztus nevében kelj föl is jár, és megfogta a kezénél, és fölrántotta ezt a sántát, aki még nem átallott ebbe bele is állni, átvitt értelemben és szó szerint is, tehát, hogy ráállt a lábára, rá mert állni a lábára, ennek mentén, tehát az apostol szavaira, rá mert állni a lábára, tehát itt a hit megjelenik, mert hogy megtette volna azt is ez a sánta, hogy azt mondja, hogy akkor ne rángassál már, de nem ráállt, kimozdult úgymond a komfortzónájából, nyilván nem túl komfortos dolog nem tudni járni, de hogy értitek, hogy ezt most miért értem, tehát a megszokottból kilép az ige hirdetőnek a hatására, mert hogy itt Péter apostol igét hirdet, Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj, tehát Jézus Krisztus nevét hirdeti, tehát nem csupán azt mondja, hogy járj, vagy huss és pötsz, varázsol, hanem Jézus Krisztus nevében kell viselni, tehát hirdeti az igét, az evangéliumot, az örömhírt, hogy Krisztus gyógyító, feltámadt gyógyító, és megtörténik a csoda. De itt mind a Péter apostolnak mérlegelni, úgymond idézőjelbe, tehát ez nyilván nem feltétlenül van mindig tudatos szinten, de hogy mérlegelnie kellett, mint ige hirdetőnek, Krisztus hirdetőjének, aki ugye a nagybetűs ige, hogy János evangélium elején van, hogy az kezdetben volt az ige nagybetűvel, az ugye ott Jézus Krisztusra utal. Tehát az ige hirdetésekor gondolkodnia kellett azon, hogy most próbáljak neki pénzt adni, vagy mi legyen, vagy megpróbáljam egyetem. Van-e bátorságom megpróbálni elsőként gyógyítani? Mert ugye, mint mondtam, ez az első gyógyulás történet az apostolok cselekedeteinek könyvében. Tehát az egyházban, pünkösd után, tehát hogy neki is ezt mind át kellett pörgetnie, és nyilván az ige hallgatójának, a meggyógyult Sántának is át kellett pörgetnie ezt magában, hogy akkor most én merjek-e lábra állni ezekre a szavakra. Tehát hál' Istennek a feltámadott Krisztus az, aki cselekedett közöttük úgy, hogy minden jól sült el a végén. Tehát nagyon izgalmas, legalábbis számomra az, hogy mennyire benne van az ige hirdetésnek egy 21. századi, nyilván nem új, tehát ez régebben is lehetett így, de hát én nem a régebbennel foglalkozom, hanem a mosttal. Tehát, hogy a 21. századi helyzete mennyire benne van ebben a bibliai történetben, ebben a 10 ige versben. Ezért választottam azt, de amim van, azt adom neked. Ez ugye a címnek az első fele. Na akkor nézzük a második felét a címnek, ami úgy hangzik, hogy hiány és igazságosság a kortárs magyar igehirdetésekben. Arról most nem fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy kortárs magyar igehirdetés, mert ez is egy jó kérdés, hogy mit nevezünk kortársnak, tehát hogy mettől meddig terjed a kortárs. Direkt nem azt a kifejezést használtam, hogy mai, mert hogy a kortárs az ezért egy kicsit szélesebb fogalom, és ugye magyar, tehát nem specifikusan evangélikus, hanem magyar nyelvű. Tehát ez utal az ökumenikusságra is, és utal arra is, hogy nem feltétlenül határon belül, hanem határon kívül is. De mondom, erről most részletesen nem beszélek, majd erről is lesz egy adás. Hanem a hiányról és az igazságosságról beszélnék, amely két kulcsfogalma lesz a társadalmi kérdésekkel való foglalkozásnak, és ugye ez erre való igehirdetői reakcióknak. A hiány és az igazságosság. Ugye, hogyha társadalmi kérdésekről beszélünk, mert ugye ez a doktorimnak a témája, hogy társadalmi kérdések az igehirdetésben, akkor társadalmi kérdésekről csak úgy tudunk beszélni, hogyha figyelembe vesszük az adott társadalmat, amiben beszélünk a társadalmi kérdésekről. Tehát nyilvánvalóan másképp kell beszélni egy amerikainak, vagy egy orosznak a magyar társadalmi kérdésekről, mint egy magyarnak. Mindig figyelembe kell venni, hogy ki a hallgatóság. És én a doktori dolgozatban is szeretném figyelembe venni, nem csak az ige hirdetéseimben, hanem a dolgozatban is, hogy kik azok, akik, hát ti most hallgatjátok, de majd akik olvassák. Szóval figyelembe kell venni, amikor társadalmi kérdésekre beszélünk, hogy azon nem egy elefántcsontoronyból sterilen beszélünk a társadalmi kérdésekről, hanem figyelembe véve azt, hogy mely az a társadalomban, milyen állapotban van, vagy milyen az a társadalom, amiben ezek a kérdések feltevődnek. Ugye a kommunikációnak van egy olyan alapvető törvénye, amely úgy hangzik, hogy a kommunikáció tartalmát azt minden esetben a befogadó fél határozza meg. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha beszélek valakivel, vagy bármi más módon kommunikálok, de most az egyszerűség kedvéért csak beszélgetek valakivel, akkor én mondhatok bármit, ha azt a másik nem érti meg. Tehát fogalmazhatom meg bármilyen szépen, mondhatok bármit, hogyha a másik nem érti meg, akkor nincs értelme az egésznek. Tehát mindig a befogadó fél határozza meg a kommunikáció tartalmát. És hogyha megérti azt, amit én mondok, az is kérdés, hogy mennyit ért meg belőle. És ugye a befogadó fél, akinek mondjuk én beszélek, az, ha csak az 50%-át érti meg annak, amit mondok, akkor abból az 50%-ból fogja a 100%-ra levonni a következtetést. És lehet, hogy pont a másik 50%-ban lenne a lényeg. Azt hiszem, értitek, hogy miről van szó. Tehát, hogy csak úgy tudunk a társadalmi kérdésekről beszélni a mai magyar társadalomban, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ma milyen állapotban van a társadalom. És hogyan érti meg azt, amiről én beszélni akarok, vagy beszélni akarunk. És hogyha mondjuk egy látleletet szeretnénk adni a magyar társadalomról, akkor marhára lesújtó a véleményem. És most lesújtó nem olyan szidó értelemben, tehát hogy jaj, milyenek vagytok ti magyarok, vagy milyenek vagyunk mi magyarok. Nem, mert ilyen nincsen, hogy a magyarok, tehát ez nem létezik ez a fogalom, mert annyi félék vagyunk, hogy csak na, ez szerintem mindenki beláthatja józan észre. Hanem pont az a lényeg, hogy iszonyatosan széttöredezett a mai társadalmunk. És ez nem csak arról szól, hogy az emberi kapcsolatok széthullanak, hogy közösségek nem működnek, sajnos az egyházban sem sok esetben. Nem csak arról szól, hogy a mindenfajta megszokott közegek, amelyekben emberek együtt vannak, azok felbomlanak, hanem az is, tehát ez nem csak egy ilyen passzív folyamat, vagy passzív állapot, hogy nem működnek a közösségek Magyarországon, hanem ennek van egy nagyon rossz és negatív aktív része is, hogy rengeteg a gyűlölet és az ellenségeskedés ma a társadalomban. Iszonyatosan, hogy tudják gyűlölni egymást az emberek. Egyszerűen döbbenetes, hogy milyen zsigeri, ösztöni, állati érzelmek mentén tudunk viseltetni néha a másik ember iránt. Tehát, mint hogyha elfelejtettük volna a modernitást, a cizelláltságot és a homo sapiensből már csak a homo van, a sapiens már kevésbé. Úgy tűnik, hogy nincs megállás ezen a lejtőn. Tehát mindig lehet rajta még tekerni, mindig lehet még mélyebbre kerülni. És ez a fajta fragmentálódás, széttöredezettség és gyűlölet cunami, ami van most, ez egyértelműen a politikának az eredménye. Az elmúlt 30 évnek. És direkt nem mondok, nem jövök ilyen kádárrendszeres dolgokkal, mert nekem már a hócipőm tele van azzal, hogy állandóan a kádárrendszerrel jövünk. És én elhiszem azt, hogy a kádárrendszernek hatása van, és erős hatása van még mind a mai napig is. De hogy 30 évvel a rendszerváltás után még mindig arra 40 évre hivatkozni, ami a 30 év előtt, vagy lassan még egyszer annyi idő eltelt. Tehát ennyi idő alatt már helyre lehetett volna hozni. És hogyha a társadalmi vonalakat nézem, vagy inkább úgy mondanám, hogy az emberek egymáshoz való viszonyulását nézem, akkor csak rosszabb lett minden. Csak rosszabb lett minden azóta. Más szinten persze sok dolog nagyon jó lett, de ezen a szinten, tehát a gyűlölet és a széttöredezettség szintjén csak rosszabb lett az elmúlt 30 évben folyamatosan. És ez a politikának és a magyar politikai közéletnek az eredménye. Hát majd mindenkinek, aki ebben részt vett, annak majd a Krisztus előtt el kell számolni ezzel, és nem irigylem őket, az az igazság. Zárójelbe zárva. És éppen ezért a mai magyar társadalom szintén egy kettős helyzetben van, úgy tűnik ez a mai adás a kettősségekről szól. Kettős helyzetben van. Egyrészről a mai társadalom pontosan emiatt rettenten apolitikus, az a, mint fosztó képző a politikus előtt, tehát ilyen politikátlanítja magát, mondjuk így, tehát elhatárolódik a politikától. Miért? Hát mert ezt látja, hogy ez gáz. Tehát azért ez az ember, az emberek többsége azért érzi, hogy ez nem jó. Még akkor is, hogyha beleáll, akkor is érzi valahol mélyen belül, hogy nem jó. Erre több választ is lehet adni, vagy hát több módja is van annak, hogy az ember apolitikus legyen. Van az eszképizmus, tehát az, hogy elmenekül ezek elől, tulajdonképpen egy külső vagy belső migráció. Ugye a külső migráció elhagyja az országot, nekem is megfordult már a fejemben többször, hogy elhagyja az országot, mert azt mondja, hogy itt nem lehet élni. Aláírom, nem könnyű itt élni valóban. Lehetni lehet, csak kérdés, hogy akar az ember. Én akarok, de van, aki nem akar, és én ezt elfogadom. Tehát, hogy van egy külső migráció, ez az eszképizmus, tehát az elmenekülés, kilépés ebből a szituációból, az egyik a külső migráció, másik a belső emigráció, aminek az a lényeg, hogy az ember befordul, és mondjuk nem foglalkozik közéleti dolgokkal, hanem csak ilyen állandó statikus dolgokkal, mint irodalmak, mint filmek, mint nem tudom én, de nem foglalkozik a közélettel egyáltalán. Így lesz a politikus. Ne politizáljunk, ugye? Szinte szállóige. Ez az egyik oldal. És a kettőségnek a másik oldala pedig az, hogy emellett, és ezzel együtt, túl van politizálva minden, még az apolitikusok esetében is, túl van politizálva minden. Tehát minden kijelentés is, itt különösen is a társadalmi kérdésekre vonatkozóan, minden kijelentésnek színe van kényszeresen. Tehát, hogyha én mondok, most mondok ilyeneket, hogy oktatás, mint társadalmi kérdés, vagy szegénység, hajléktalanság, LMBTQ mozgalom, és hogyha én bármelyikről is véleményt alkotok, lett légyen az megalapozott vagy megalapozatlan, teológiai vagy társadalomtudományi vagy bármilyen megalapozás, akármit is mondok ezekkel kapcsolatban, abban a pillanatban bekerülök egy színbe, egy pártnak az erőterébe, bele leszek taszítva, és oldalra leszek lökve. Nem én lököm oda magamat, hanem egyszerűen annyira töredezett és gyűlölködő a társadalom, hogy nem lehet szabadon kijelenteni, mert abban a pillanatban belöknek egy kategóriába, egy fiókba vagy polcra föltesznek, és onnan te nem szabadulsz. Tehát nem lehet azt, hogy mondjuk az egyik kérdésben mondjuk A-t mondok, a másik kérdésben meg B-t mondok, mert amelyiket hamarabb mondtam, vagy amelyiket szerencsétlen módon hangosabban mondtam, oda fognak beskatujázni, és onnantól én már hiába mondok most, hogy oké, hát velük egyetértek ebben a kérdésben, de a másikban meg nem értek egyet, a másikban pont az ellenkező csapattal értek egyet. Na hát ilyen nincsen. Ilyen nincsen. Miért? Mert akármennyire is apolitikus a társadalom, minden túl van politizálva, minden kérdés túl van politizálva. És ebben a nagyon forrongó helyzetben, hát lassan a Kárpát-medence olyan, mint egy, nem tudom, mint egy fazék húsleves, forr az egész, csak fedőt kell tenni rá, aztán megfőzzük itt egymást rövid úton. De hogy ebben a nagyon éles helyzetben próbáltam választani olyan, akár a filozófiából, a társadalomtudományokból, vagy a teológiából ismert kifejezéseket, amelyek a lehető legkevésbé kerülnek föl ilyen polcra, amiről az előbb beszéltem. De nem akarok beleesni az apolitikusságnak a hibájába sem, mert hogy egyszerűen, ha az ember egy társadalomban él, akkor legyen már véleménye azzal kapcsolatban, hogy merre menjen a közösség. Tehát, hogy na. És valahogy olyan fogalmakat próbáltam meg találni, amelyek a lónak egyik oldalára sem esnek le. És ezt a két fogalmat, a hiánynak és az igazságos, vagy ezt a hiányt és az igazságosságot találtam, mint két fogalmat. Ugye miért pont hiány és miért pont igazságosság? Ugye, ha egy keresztény üzenetre gondolunk, akkor nagyon sokszor előkerül az, hogy mi az, ami az embernek nincsen. Mondjuk üdvösségre lehetősége, nincsen. És erre van egy válasz, hogy de van, mert Jézus Krisztusban eljött értünk az Isten, és ezért be tudja tölteni ezt a szükségünket, és üdvösséget tud adni. Például ez a legalapvetőbb. És én ezt a fajta hiány és annak betöltése, de ugye ez a legalapvetőbb, de itt a társadalmi kérdése kapcsán is mindjárt hozok majd példákat, tehát különböző társadalmi kérdések kapcsán is vannak hiányok, mert minden társadalmi probléma hiányokra vezethető vissza, tehát mi az, ami nincs? Mert ha valami nem jól működik, az azért van, mert valami nincs. Lehet, hogy van helyette valami más, aminek nem kellene lennie, de valami nincs. Ez a hiány. És én az igazságosságot elsősorban nem mint filozófiai fogalmat tekintem itt, hanem mint egy hidat, amely a szükség, avagy hiány, és annak betöltése között van. Tehát, hogy az igazságosság, tehát hogy igazzá kell tenni a helyzetet, és akkor a hiány betöltődik. Tehát képzeljük el úgy, hogy van valamilyen hiány, és az igazságosság az a híd, tehát igazságosságnak nevezem azt a hidat, amin keresztül eljuthatunk oda, hogy a hiány betöltődik, vagy a szükség betöltődik. Na, mondok egy-két példát csak, hogy könnyebben megfogható legyen a dolog. Meg fogok fogalmazni társadalmi kérdéseket, aztán lehet, hogy mégiscsak fölkerülök valami polcra, de remélem nem. Ne tegyetek föl, hogyha tehetitek, akkor ne tegyetek föl polcra, hanem maradjatok nyitottak. Én is az vagyok. Szóval néhány példát hozok. Egészen pontosan 5 példát fogok most hozni, ahol megfogalmazom a társadalmi problémát, és utána megfogalmazom, hogy mi a hiány ebben a társadalmi kérdésben, vagy társadalmi problémában mi a hiány, csak hogy értsétek. Én is beleteszem azt is, hogy ugye nyilván, hogyha valami hiányzik, és elmondjuk, hogy az hiányzik, akkor nyilván azt szeretnénk, hogy az legyen meg, ami hiányzik, és ez az, ami az igazságosság hídját jelképezi mindig az adott példában. Talán érthető, remélem, nem voltam túl kusza, de talán, ha mondom a példákat, akkor majd érthető lesz. Tehát az első példa, anyagi egzisztenciális problémák, szegénység a társadalomnak a perifériája, avagy széle, ez a kapitalizmus, avagy a szolidaritásnak a hiánya. Tehát, hogy az anyagi problémák és gazdasági problémák, amelyek a világunkban vannak, azok nagy részben a gazdasági berendezkedésünkből, a kapitalizmusból fakadnak. Minek a hiánya van benne eszenciálisan a kapitalizmusban? A szolidaritásnak a hiánya. A szolidaritásnak hiánya, hiszen a kapitalizmusnak a definíciója az az, hogy profit maximalizálás. És hogyha egy gazdasági rendszer a profitot akarja maximalizálni, akkor nyilvánvaló, hogy nem érdeklik a leszakadó rétegek, a szegénység, tehát a szolidaritásnak a hiánya. Ugyanis a kapitalizmusban nem fér bele a szolidaritás. Az vegytiszta kapitalizmusban nem fér bele a szolidaritás. Legalábbis szerintem. Legalábbis olyan szinten nem, hogy az releváns legyen össztársadalmi szinten. Oké. Kettő, ökológiai katasztrófa, a fogyasztás kultúrája, avagy a felelősségvállalás hiánya. Ja, és még annyit mondanék, hogy ezek nyilvánvalóan, ezek már a tapasztalatból jönnek, tehát ezek a kérdések, amikről én itt beszélek, ezek már én tapasztaltam akár saját, akár mások ige hirdetésében, de nyilván majd még ennél több bővebben vizsgálódok, mert nem biztos, hogy mindegyikről részletesen beszélek, hát most még nagyon az elején vagyok. Na de mindegy. Tehát ökológiai katasztrófa, fogyasztás kultúrája, vagy a felelősségvállalás hiánya. Tehát a hiány mi? A felelősségvállalás, tehát hogy nem vállal felelősséget össztársadalmi szinten az ember, és ez a fogyasztás kultúrájából akad, különben ez is a kapitalizmusból fakad amúgy, tehát hogy fogyasztani, és ez eredményezi az ökológiai katasztrófát. Tehát itt mi az igazságosság hídja, itt mi tulajdonképpen? Hát az, hogy felelősséget kell vállalni. Tehát ez a hiány, ezért a felelősséget kell erősíteni. Oké, következő, közösségi média, együtt, egyedül, avagy a valódi jelenlét és kapcsolat hiánya. Ugye erről nagyon sokat beszéltem itt az adásnak az elején, vagy hát nem az elején, hanem ennek a pontnak, vagy ennek a második résznek az elején, hogy mennyire széttöredezett a magyar társadalom, és ennek egyik okozata és oka is egyben a közösségi média, amivel azt hiszük, hogy közel vagyunk egymáshoz, de valójában nem vagyunk együtt. Pontosabban közel vagyunk egymáshoz, de nem vagyunk együtt. És ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, ez érzelmi, mentálhigiénés és teológiai szinten is probléma, gondoljunk csak mondjuk istentiszteleti részvételre online, vagy úrvacsora vételre online, vagy bármilyen lelkigondozói beszélgetésre online, vagy bibliaórára, hitoktatásra, egyes oktatásra online, ez mennyire valódi vagy nem valódi, ez egy nagyon nagy kérdés ez is. Akkor negyedik, egyenlőtlenségek, társadalmi immobilitás, etnikai kérdések, üvegplafon, avagy az egyenlőség hiánya. Tehát az egyenlőtlenségek még egy nagyon nagy probléma a mai társadalomban, az, hogy különböző társadalmi rétegekből, vagy osztályok, társadalmi osztályokból nagyon nehéz fölfele lépni, végtelen egyszerű lefele csúszni, és nagyon nehéz fölfele lépni. Túl nehéz, úgy értem, mindig is nehéz volt, de most túl nehéz fölfele lépni. Az etnikai kérdésekben nagyon fontos az egyenlőségnek a kérdése az, hogy a más nemzetiségű, kultúrájú embereket hogyan tudjuk elfogadni, úgy, ahogyan ők vannak például. Az üvegplafonnak a kérdése, ami ugye a női-férfi egyenjogúságnak a kérdése, ugye az üvegplafonnak nevezzük azt, amitől a nők nem tudnak följebb lépni, mondjuk ugyanazért a munkáért kevesebb fizetést kapnak, hál' Istennek ez azért már valamennyire változik, de még mindig nagy probléma, vagy kevesebb megbesülség, vagy értitek? És hát itt ugye az egyenlőség, ami az igazságosságnak a hídja most, tehát az egyenlőség, amire itt szükség lenne, mivel egyenlőtlenség van. És végül az utolsó, idézőjelben mi és ők, tehát ez egy idézőjelben, hogy mi és ők, majd alulra ezt is Ctrl-C, Ctrl-V-zem, ott tudjátok akkor szövegben is követni. Tehát mi és ők, az identitás kora, avagy a megértés és az elfogadásnak a hiánya. Talán a kapitalizmus mellett ez a másik olyan dolog, ami korunknak az egyik borzasztó nagy problémája, az identitás kérdés, mégpedig nagyon tágan értelmezett identitás kérdés, tehát hogy vagyunk mi, és vannak ők. És minden, ami mi, az jó, és minden, ami ők, az rossz. Ez most nagyon le van egyszerűsítve, de rengeteg mindenben ez előjön ma a társadalomban, és ugye itt a megértésnek és az elfogadásnak a hiánya van. Tehát az, hogy az a baj az ilyen jellegű identitás politikával, vagy identitás alapú elhatárolódással, hogy ez megakadályoz abban, hogy megértsem a másikat. Tehát beszűkít. És még itt ugye azt mondtam, hogy a megértésnek és az elfogadásnak a hiánya, de az az igazság, hogy az elfogad, még csak nem is kell elfogadni. De ha meg sem próbálom megérteni azt, hogy a másik miért másmilyen, mint én, akkor ott nem csupán arról lesz szó, hogy ilyen hitviták keletkeznek, amelyekben az észérveknek semmi szerepük sincsen már, csak a zsigeri érzelmeknek, hanem arról is van szó, hogy én sem fejlődöm. Tehát magam is bezárom magam egy körbe. Olyan ez, mint amikor a YouTube-on például nézel valamilyen videókat, vagy a Spotify-on, vagy bármik más ilyen zenemegosztón hallgat zenéket, és akkor belájkolod azokat a zenéket, amik tetszenek neked, és egy idő után olyanokat fog eléd rakni, vagy a Facebook hirdetések. Hogy olyanokat rak eléd, amik neked tetszenek, de egy idő után bezárul a kör. Mert hogy egyre inkább olyanná válik a környezeted, mint amilyen te vagy. De hogyha nincs, amivel konfrontálódj, nincs, amibe beleütközzél, nincs, amin elgondolkodjál, mert minden olyan, aminek te szeretnéd, akkor az a személyes fejlődés elől elzárja az utat. Tehát onnantól kezdve be vagy zárva saját magadba. És tulajdonképpen már nem is mi lesz, hanem már csak én leszek az identitásban. Sok-sok én együtt, aki ugyan kb. Mind ugyanazt gondolja, de még sincs, nem sem tud egymással közösségben lenni, mert az őszintességnek a szikrája is ki lesz írtva, hogy ilyen képzavarral éljek, ki lesz írtva benne. Tehát ezért nagyon döbbenetesen rossz az, hogy az identitásnak a korát éljük. Mert hogy az identitás az tud jó is lenni, de ilyen módon ez tud rossz is lenni. Különben nem véletlen ez, megint csak visszatérek a kapitalizmushoz, egy fogyasztói kultúrában, ahol az a lényeg, hogy te minél többet fogyasszál, hogy a cég minél több profitot tudjon termelni, és itt a cég alatt egy lehet érteni nem csak effektíve gazdasági cégeket, hanem szolgáltatásokat, vagy éppen politikai erőket, vagy éppen ideológiákat is, tehát hogy te minél többet fogyasszál ebből, amiből ők profitot termelnek, hát nyilván ez az, ami ez a fajta kiszolgáló attitűd, az, ami egy idő után átfordul, nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de mondjuk tömegpszichózisba is akár. Na jó, mindegy, nem akarok ebbe mélységébe belemenni, mert hogy lesz még rá időnk meg alkalmunk. Tehát ezeknek a társadalmi kérdéseknek a megjelenését és az ezekre adott válaszokat fogom én vizsgálni az ige hirdetésekben. Tehát elsősorban nem, a dolgozatom nem, bár arról is, de sorrendiségében elsősorban nem arról fog szólni, hogy én megmondjam, hogy mit gondolok ezekről a dolgokról, hanem megvizsgáljam azt, hogy ki mindenki mit gondol erről, és aztán ebből levonjak valamiféle következtetést. Persze óhatatlanul benne lesz az, a saját véleményem is, adott esetben teológiailag, társadalomtudományosan, történetileg, filozófiailag megalapozva, nyilván tudományos igénnyel, hiszen egy tudományos dolgozatról van szó, de elsősorban meg akarom vizsgálni, hogy mi a helyzet ma Magyarországon, és ezt akarom majd veletek epizódról epizódra megosztani. Nagyon köszönöm, hogy most is velem tartottatok. Nagyon jól esett az, hogy az előző adást is milyen jól fogadta mindenki, hogy ezt így beszámolok nektek erről. Ezentúl is így lesz, hogyha van ötletetek, gondolatotok, véleményetek, egyet vagy egyet nem értésetek, akkor ne habozzatok kommentelni. A YouTube-on elsősorban javaslom a kommentelést. És hogyha komolyabban vagy személyesebben szeretnétek írni, akkor bátran írjatok e-mailt, és akik e-mailt írtak, azok elmondhatják, hogy én minden e-mailre válaszolok. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, és a többi, és a többi. A legközelebbi viszonthallgatásra. Sziasztok!